Oké, okay. Gyerekek, szeretitek-e a csillagokat?
Igen.
Ki szereti a csillagokat? Én is nagyon szeretem. Ez a történet Gáli Józsefnek a meséje. Arról szól, hogy egy napon a csillagoknak egy része azt gondolta, hogy akkor fog világítani, amikor ő akar. Szerintetek jól döntöttek?
Nem.
Mert a csillagoknak mi a dolguk?
Az, hogy
nagyon szépen csillogjanak, így van, és fényt adjanak magukból. Hosszú ideig tartott ez a dac, ez a gőgösség bennük. Azt gondolták, hogy ők akkor fognak világítani, amikor ők akarnak. Nem akkor, amikor kell. Így aztán nagyon sokat eltévedtek, a hajósok nem látták az utakat, mert tudjátok ugye, hogy a csillagoknak van egy nagyon-nagyon fontos dolguk, hogy a hajósok be tudják tájolni azt, hogy milyen úton mennek. Csak a csillagokon keresztül tudják a hajósok azt, hogy merre kell hajózniuk. Meg hát azért legyünk őszinték, sokkal csúnyább az ég akkor, hogyha nincsenek csillagok. Hát, Göncöl bátyó, ő volt az, aki megelégelte ezt a helyzetet. És elment medvéhez, medve csillagképhez, és Nyilas ott állt az ajtóban, hogyha valaki hallgatózni akar, akkor lenyilazza az egyik ilyen csillag, hallgatózni akar, akkor lenyilazza. Mindenki gondolkodott azon, hogy vajon miről beszélhettek. Hát, fiastyúk, aki a legkedvesebb volt, ő mondta el a végeredményt, a beszélgetésnek az eredményét, de előtte azon az estén egy nagy-nagy üstökös szállt keresztbe az égen. Az volt ráírva az üstökösnek a fénycsóvájára, hogy a tejút melletti réten este megbeszélés lesz. Nagy gyűlés lesz, csillagok nagy gyűlése lesz. Hát a mi csillagjaink, akik gőgösek voltak, azok háttérben ültek, lábukat keresztbe tették, és fitymálták azt, ami ott történik. Fiastyúk pedig kihirdette a beszélgetésnek, a megegyezésnek a végeredményét. Szerintetek mi volt a végeredménye a beszélgetésnek? Amit a nagy csillagok tartottak. Na, jó vagy rossz lett a vége szerintetek?
Rossz.
Ugye? Hát mit csinálnak a nagy csillagok a kicsikkel, már mint azokkal, akik gőgösek? Elvették a fényüket. Azt mondták, hogy addig, amíg nem fognak szolgálni újra, elveszítik a fényüket. Egyik pillanat, egyik, másik pillanat, másik csillag, egyszer csak elveszítették a fényüket. Teljes sötétség lett. Hát, nagyon hosszú idő telt el. Az egyik csillag, akit Sziporkának neveztek, ő volt ezeknek a gőgös csillagoknak a vezetője, még sírni is akart bánatában, hogy elveszítette a fényét. De nem könnycsepp jött ki, hanem egy jégcsap. Azért, mert nagyon kihűlt, mert nem világított. Magába szálltak ezek a csillagok, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan szerezhetnék vissza a fényüket. És egyszer csak Sziporka meglátott a földnek kisfiút, aki nem találta hazafelé vezető utat. És valami megmozdult a szívében. Olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudott, odaszágúdott a kisfiú mellé, és mutatta neki az utat hazafelé. És amikor így gyorsan száguldott, visszatért a fénye. Mert amikor segítünk egymásnak, akkor újra felmelegszik a szívünk egymásért. Hát ebben a történetben, gyerekek, mert egy szép mese, ebben a történetben nagyon sok tanulság van. De az, amit most szeretnék nektek elmondani, az az, hogy nektek van valami feladatotok ebben a világban. Az Úr Jézus megteremtett titeket, szépek vagytok, csodálatosak, aranyosak, és nagyon-nagyon sok bölcsességet tudtok adni, és mondani nekünk. Ezt tudják a szülők, nagyszülők, nagyon sok kedves ajándékot kapunk tőlük. És arra szeretnének biztatni titeket, hogy ezt a fényt, amit kaptatok az Úr Jézustól, ezt őrizzétek meg, és szolgáljatok szívesen vele. És amikor olyan érzésetek van, hogy hát vannak, akik nem érdemlik meg, akkor is gondoljatok arra, hogy az Úr Jézus rajtatok keresztül felvidít majd embereket, elgondolkodtat majd embereket, barátaitokat, gyerekeket, akik esetleg nem viselkedtek jól, legyetek kedvesek velük, ahogyan az Úr Jézus az volt. Jó? Oké? Okay. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Most hallgassunk meg egy költeményt, ami ezelőtt 4 évvel hangzott el fehér ruhában.
Egy láthatatlan út. A láthatatlan út a legnagyobb csoda. Bátran indulj el, ha a szív vezet oda. Létezik egy ország, mely Isten otthona. Ismerd meg őt, és erősítsd hited, hogy ő benne bízva győzhess a gonosz felett. Egy láthatatlan út, mely mindig járható. Ha szól hozzád egy hang, csak belül hallható. Vezet majd egy kéz, mely nem is látható, de a láthatatlan út Istenhez vezet. Ő segít, ha kell, mert hatalma van a végtelen felett. Az ember a földön egy porszemnyi csupán, mit könnyen elfújhat a szél, vagy talán egy csepp a párolgó tengerek vizén. Bárkik lehetünk, szegények, gazdagok, a földi úton mind elgyengülünk. Téged kérünk, te adj erőt, mindenható Istenünk.
Újból szeretettel köszöntöm a közösséget. Lehet, hogy az időjárás miatt, meg néhány elfoglaltság miatt, amiről én tudok, kicsit kevesebben vagyunk ma. Családias gyülekezeti légkörnek is megvan a maga előnye, és szeretném, hogyha így gondolkodnánk erről. Augusztus 20-án Balaton-Almádin voltunk este, körülbelül 20-30 méterre attól a helytől, ahol fellőtték a tűzijátéknak a rakétáit. Az első gondolatom az volt, amikor beléptem a strand területére, hogy mennyi ember jött össze, hogy lássanak valamit. És ugyan 15-6 percen keresztül lőtték föl a tűzijátékokat, mindenki ámulattal nézte a különböző színű, formájú, nagy égi jelenségeket. Két gondolat volt bennem. Vajon mit kellene ahhoz tenni, hogy az evangélium is így vonzza az embereket? Ez volt az egyik. Másik pedig inkább befelé nézés volt. Eszembe jutott az az ige, amit Máté evangélium a 5. fejezetében a 14-től a 16. versig találunk. Így mondja: ti vagytok a világ világossága. És mondhatnám, hogy ti vagytok a világ tűzijátéka, amire odafigyelnek az emberek. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és világítson mindenkinek a házában. És így folytatja az evangéliumban az Úr Jézus: úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, hogy milyen szépen tudtok beszélni. Milyen szépen tudtok öltözni. Milyen jó a frizurátok. Milyen jól néztek ki úgy, mint egy keresztény. Azért szeretném kisarkítani ezt a kérdést, mert nagyon kevésszer gondolunk erre. Azt mondta Jézus, hogy lássák a ti jó tetteiteket. És lássák azt, hogy hogyan viselkedtek. Hogyan reagáltok a bántásokra. Milyenek vagytok. Így is mondhatnám. És úgy folytatja Jézus, és ez sem kevésbé fontos. Mert amikor ez történik, amikor látják azt, hogy milyen vagy, akkor valami történik az emberekben. Ha olyan tetteket teszel, olyan cselekedeteid vannak, akkor dicsőíteni fogják Istent. Amikor Pál beszélt a zsidóknak ott Jeruzsálemben, háromszor idézte fel a damaszkuszi útnak azt a pillanatát, mikor Jézus Krisztus bevilágított a sötét szívébe. Azt mondja a 6. versben, hogy nagy fényesség vett körül. Aztán azt mondja a következőben, hogy úti társaim látták a fényességet, de a hangot nem hallották, amit én hallottam. Aztán azt mondja az utolsó versben, hogy ragyogó fényesség elvette a látásomat. Ez az a kifejezés, ami minduntalan visszatér az ő beszámolójában. És majd később, amikor az ő küldetését megkapja Pál, akkor ugyan erre tér vissza, erre a fényre, erre a világosságra. Erre a csodálatos eszközre, amelyen keresztül Isten igéjét, Istent az embereknek át tudjuk adni. Aztán nem csak a zsidóknak beszélt erről a történetről, hanem most tanuljuk a szombatiskolában, éppen ehhez igazodik. Amikor Agrippa királlyal beszél, nem tudom, hogy átolvastátok-e, nekem mindig olyan döbbenetes, hogy milyen hihetetlen, meggyőző erővel mondta el ezt az eseményt, hogy majdnem keresztényé teszel, vagy a szombatiskolánk szerint ilyen gyorsan keresztényé teszel engem, bár ez csak a harmadik értelmezése annak a szónak, tehát én inkább hajlok arra, hogy majdnem keresztényé teszel. Agrippa királynak, és ezt mondja el a 13. versben, hogy a napnál ragyogóbb világosságot láttam. Tehát Jézus így jelent meg neki. Fokozza minden oldalról, körbejárja azt a pillanatot, amikor Jézus Krisztus személyét megláttott a damaszkuszi úton. És a 13. fejezet 47. versében itt az apostolok cselekedeteiben azt mondja Pál, hogy ő neki van egy feladata. Hogy azt a világosságot, amit ő Jézus Krisztusban látott, aki zárójelbe teszem, de felkiáltó jellel, Jézus a világosság. Ami hitünk, az nem egy élettelen valami. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy a világosság az nagyon fontos, hogy a világosságot elvigyük. Ki a világosság? Vagy mi a világosság? Melyik doktrínánk az? Melyik tantételünk a világosság? Vagy a 28 hitel a világosság? Fiatalok, akik ma bizonyságot tesztek a hitetekről itt. Melyik az a tantétel, ami a szíveteket felmelegítette? Ami arra készített titeket, hogy szövetséget kössetek Jézus Krisztussal. Melyik az? Vagy az a valaki, aki mindezt adta nektek. akire rá tudjátok bízni az életeteket. Aki fontos volt számotokra, aki mellett le tudjátok tenni az életeteknek az értékeit. Melyik? Dogmák? Vagy Jézus? 13.47. Mert így parancsolta nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek szélig, és hagyj kérdezzem meg tőletek, Pál, amikor oda megy az emberekhez, akkor miről beszél? Dogmákról beszél? Nem, azt mondja, hogy nem akarok tudni másról, mint Krisztusról, és róla is úgy, mint akit kivégeztek. Mint akit a legaljasabb módon, a legszégyenteljesebb módon kivégeztek a rómaiak. Ez népszerű dolog volt? Beszélnétek szívesen arról az embereknek, hogy van valaki, akit én követek, de igazából őt villanyszékbe ültették. Mérget fecskendeztek bele, vagy fölakasztották. Ez nem olyan dolog, amivel dicsekedünk. De Pál így beszélt Jézusról. Azért, mert volt egy személyes élménye vele. Ez az ember mennyit és mennyit próbálkozott azon, hogy megtisztuljon a szíve attól a sötétségtől, ami ott volt benne. Mennyit és mennyit tipródott azon, hogy hogyan lehetne jobb ember, hogyan lehetne más, hogyan tudná a titkos bűneit letenni. De nem ment neki, akármennyire próbálkozott is a törvénnyel. Akármennyire tördelte a kezét, hogy hogyan tudna Istennek megfelelni, nem ment neki. És történt az a pillanat, amikor ott állt Jézus előtte, bevilágította az ő sötét szívét. Megvilágosodott minden. De nem csak ez történt, hanem attól a pillanattól kezdve ő megkapta azt a hatalmat és erőt, amivel tud küzdeni az ő rossz tulajdonságai ellen. De nem csak Pál tapasztalta meg ezt. Ez mindannyiunk tapasztalata. Hogy amikor Istennel találkozunk, az a nagy sötétség, az a bizonytalanság, az a tétovaság, hogy nem tudom, hogy mi fog történni holnap, ez úgy elszáll, mert Jézusban vagyunk. És ha Jézusban vagyunk, akkor nincsen semmi, ami miatt aggódnunk kellene. Péter így mondja, ti választott nemzetség. Halljátok, mit mond nekünk? Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Hogy? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből, ami Sátán lakhelye, és amivé akarja tenni a mi szívünket, az ő sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mindannyian meg vagyunk hívva erre a világosságra, erre a találkozásra. Mindannyian meg vagyunk hívva. És olyan jó erre gondolni, és azért szökik könnyen szemünkbe, mert fiatalok meghallották ezt a hívást. Meghallottátok különböző módokon. Meg volt testvéreim a bizottsági megbeszélésünk, és mind a ketten elmondták azt, hogy hallották Istennek a hívását. Emlékeztek a hívásra, amit hallottatok, amikor megkeresztelkedtetek? Emlékeztek arra, amikor hallottátok ezt a hívást? Azt nem lehet összekeverni semmivel. Amikor Isten hív, azt nem lehet összekeverni semmivel sem. Nem csak Pálnak, nem csak Péternek, de Jánosnak is megvan a tapasztalata. És azt mondja, ha pedig, János első levele, első fejezet, 7. vers, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, tehát ő már egy folyamatban van benne, világosságban vagyunk, kimentett Isten a sötétségből minket, a saját magunk által kreált, örökölt sötétségből kilépünk, azt mondja János apostol, hogy van egy titka annak, hogy ebben a világosságban maradjál. Mi ez a titok? Azt mondja, tehát ha pedig a világosságban járunk, akkor közösségünk van, kivel? Kivel van közösségünk? Na nézzétek csak meg a Bibliát. Egymással. Pedig az következik, ebből én is azt mondanám, ha a világosságban járunk, annak az a feltétele, hogy közösségünk van Istennel, aki világossá tette számunkra az ő üzenetét, az ő lényét. János azt mondja, hogy igen, ez az élmény nagyon fontos, enélkül nem lehetsz keresztény. De hogyha te ezt meg akarod tartani, akkor neked meg kell fogni a testvérednek a kezét. És közösségben kell lenned ő vele. Hogyha ezt a fényt meg akarod őrizni, mint a csillagok a gyerek történetben, akkor együtt kell dolgozni. Csodálatos számomra a Szent Háromság, amit tanultunk a fiatalokkal. Soha az örökkévalóság kezdetétől, az örökkévalóság végéig, ami nincs, nem is tudjuk felfogni, hogy milyen az a kezdet az örökkévalóság, és a vége, mert hogy ütik egymást ezek a fogalma, soha nem veszett össze az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Milyen csoda ez, nem? És azt találjuk Isten igéjében, hogy ez a fényesség, ez a világosság, amiben benne vagyunk, az úgy konzerválható, úgy őrizhető meg, hogy kéz a kézben haladunk ezen az úton. Ez nem mindig könnyű. Be kell várni egymást. Nem biztos, hogy ugyanolyan tempóban tudunk haladni, mint a másik ember. Van, akinek fékezni kell, van, akinek gyorsítani kell. A komfortzónánkból egy kicsit kiesünk, nem? Aki autót vezet, az tudja, hogy vagy leelőzik, vagy neki kell fékezni. Igaz? És ez, tehát nem a saját tempóban haladunk tovább. János az ő levelének, első levelének a második fejezetében ismét visszatér erre a kérdésre. Azt mondja, új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Halljátok, mit mond? Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Elmondom, hogy mit jelent ez az én életemben. Volt egy személy, aki mindig keresztbe tett nekem, amikor csak lehetett. Régebben történt. És úgy voltam vele, hogy én nem bántom emiatt őt. Majd lesz, ami lesz. Viszont történt valami. Tudjátok, mi történt? Passzivitásba vonultam, és elveszítettem a szeretetemet iránta. Ez iránt, az ember iránt. És amikor ez történik, akkor szépen lassan lekapcsolnak egy villanyt. És egyre több és több villanyt lekapcsolnak. És amikor ezek az izzók elveszítik a fényüket, akkor előbb-utóbb ott találod magad a nagy sötétben, ahonnan indultál. Óriási igazságot ír le János. Mennyire kell szeretni nekünk egymást, úgy, ahogy vagyunk. Hogy mennyire fontos gyengéden és megértően, elfogadóan odalépni egymás mellé. Ez a világ nem arról szól, hogy így működjünk. De Isten létrehozott egy organizmust, és ez a gyülekezet, ahol te megtapasztalhatod ezt. Szeretnék nektek egy erdélyi gyülekezetről beszélni most egy pár szóban. Olvasom a erdélyi szombatosokról szól, erdélyi szombatosok peréről egy regényt. Bözöd-Újfaluban volt az egyik komoly közössége ezeknek a szombatosoknak. Andrews testvér járt egyébként ebben a faluban. Nem tudom, hogy hallottatok-e Bözöd-Újfaluról. Ez egy csodálatos falu. Facebookon posztoltam is a filmet, esetleg nézzétek meg, és egy pár zsebkendőt készítsetek magatoknak. Egy néni beszél ebben a riportfilmben, aki nem volt ugyan szombatos, de beszél arról, hogy milyen volt ebben a faluban létezni. És elcsukló hangon mondja legvégén, hogy hogyan élte meg azt, amikor elárasztotta a román kormány ezt a mélyen fekvő falut. Tudjátok, hogy azoknak, akik a sötétségben vannak, minden olyan hely, ahol az emberek így vannak egymással, közösségben vannak egymással, az veszélyes. A minden egyes hatalom, autokrata hatalom arra törekszik, hogyha kapcsolódások léteznek, kovalens kötések léteznek, azokat szét kell szakítani. Mert az egyéneket külön-külön könnyebb legyőzni. Fogták, és elárasztották a falut. Majra lecsapolták egyébként, és ott vannak a házaknak a maradványai. A néni azt mondja, olyanok voltunk egymásnak, mint a testvérek. Szeretet volt közöttünk. Nem voltak veszekedések. Nem bántottuk egymást, nem bátorítottuk egymást. Mindenki bemehetett bárkinek az otthonába egy vacsorára, egy ebédre. Most a néni egy másik faluban lakik, és elcsukló hangon mondja a végén ennek a videónak, hogy itt nincs szeretet. Itt nem jó lenni. Ebben a faluban nagyon sokféle vallás, ortodox, görögkatolikus, római katolikus, zsidó, unitárius, többféle vallásúak voltak együtt. És képzeljétek, hogy tudták szeretni és elfogadni egymást. Ez egy nagy intelligenciára vall, érzelmi intelligenciára, amit Isten tud adni. Hogy el tudod fogadni, hogyha a másik ember másképp gondolkodik. És a gyülekezetnek ez a lényege én szerintem. A gyülekezetben itt vagyunk, és egyet tudunk érteni a szombatban, de a szombatnak a megtartásának a formájában Isten szabadságot ad. Arra, hogy te úgy tartsd meg, ahogyan neked azt a szíved diktálja. Ha ez nem így lenne, akkor nagyon hamar kiürülnének a gyülekezetek. Ha mindenki úgy tartaná meg a szombatot, ahogy én tartom meg, mert úgy jó, nagyon hamar kiürülnének a gyülekezetek. Ez az a hely, amit gyülekezetnek nevezünk, ahol meg tudod élni azt, hogy szeret, és szeretve vagy. Mert tudjátok, a szeretet az a az a tér, amiben tudunk élni. Szeretet nélkül az emberi lélek meghal. Szeretet, elfogadás, támogatás nélkül a lélek meghal. És az a gyülekezet, ahol ez nem tud létezni, az a gyülekezet előbb-utóbb meghal. Erről beszél itt János apostol. Nem opció az, hogy passzív vagy. Vagy passzív vagyok. Nem opció. Nincsen középút. Nem lehet gyűlölni, passzívnak lenni, vagy szeretni. Isten igében kettő van, vagy szereted, vagy gyűlölöd. És nincs köztes. Ha nem szereted, akkor gyűlölöd. Ezt az erős kifejezést használja Isten igéje. Nincsen opció. Ezt az agapé szeretetet, amiről beszél a görög nyelv, ahogy a Jézus ezt megfogja, ez az egyetlen út, ami fel tudja szabadítani a mi lelkünket is. Nem könnyű. És nem tudom azt, hogy el tudunk-e jutni igazán erre. Ez egy vágy kell, hogy ott legyen a szívünkben, és nem adhatjuk fel. És nem mondhatjuk azt, hogy hát én nekem ez nem megy, nem küzdök érte. Visszatérek ehhez a történethez. Küzdöttem magammal rettenetesen, hogy mi legyen ezzel az emberrel, aki iránt passzív vagyok, és már nem tudom szeretni őt. És olvastam az igét, és vártam, hogy Uram, mondjál valamit, mert nem tudok, nincs ötletem. És Isten igéjében azóta sem találom, ha megtaláljátok, szóljatok. Az Ószövetségben olvastam azt, hogy kérj áldást azoknak az útjára, akik veled gonoszul bánnak. Úgyhogy én azt tettem. Beértesítettem a nevét, és minden egyes nap imádkoztam. Uram, áld meg ezt az XY-t. Az útját, nem tudtam, hogy pontosan mit jelent ez, de áld meg az útját neki. Áld meg az életét. És történt valami. Tudjátok, mi történt? Szerintetek, mi történt? Tessék? Ki? Isten elvett valamit. Nem tudom, mit vett el innen, de elvette. Ő ugyanolyan, ma is. Mai napig. Ugyanolyan. Elvett valamit, illetve azt szeretném mondani nektek, hogy adott valamit. Ezt a szeretetet adta. És akkor én megtanultam azt, hogy ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne szeressük egymást. Ez egy olyan luxus, amit nem engedhetünk meg magunknak keresztényként. Térjünk vissza tehát ehhez az igéhez. Máté 5.16. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteitek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Elhatároztuk a családommal, hogy amikor megkapjuk a fizetésünket, kitesszük az asztalra, ilyen hagyományos módon csináljuk, hogy jobban lehessen spórolni, és borítékba rakjuk, hogy mi micsoda. És tudom, hogy nyugaton használják ezt, hogy van egy boríték a nyugati családoknál, jótékonyságra. Úgyhogy beleteszünk mindig ebbe a borítékba ilyen jótékonyságra való pénzeket, hogy aki rászorul, annak tudjunk adni. És egyszer, néhány hete jártam Veszprémben, az nem nagy dolog, hogy jártam Veszprémben, mert Veszprém vagyok, hanem az aluljáróban jártam, és ott énekelt egy néni vallásos énekeket. Láttátok már? Igen, láttátok már. És ahogy ott jöttem, olyan jó érzés volt, hogy nem 100-200 forintot adok neki, hanem egy nagyobb összeget. Oda mentem hozzá, és gondoltam magamba, hogy milyen jó ötlet volt ez a jótékonyság boríték. Odaadom, és majd ha otthon leszek, akkor kiveszem belőle. Letettem azt a nagyobb összeget neki, és a néni úgy elkezdett hálálkodni, hogy teljesen zavarba jöttem. Mert nem készültem fel arra, hogy mi fog történni. És azon gondolkodtam, hogy mit kellene mondanom. Szívesen? Majd lesz máskor is? És a nagy zavaromban néhány lépéssel később jutott eszembe, hogy azt mondjam neki, ne nekem köszönje, hanem az Istennek. És én megszégyenültem, meg kell mondanom nektek, mert magamat láttam, a saját ötletemet láttam megvalósulni, és én nem dicsőítettem vele az Istent. Kapott ez a néni pár egy nagyobb összeget, de nem Istennek köszöntene meg, hanem a Kalocsai Tamásnak. Amikor a te tetteid olyanok, akkor dicsőíteni fogják az Istent. Akkor azt mondják, hogy Kalocsai Tamás istene az nem senki. Az egy nagyon jó Isten, aki ilyen dolgokat tud tenni, meg tud változtatni embereket, át tudja alakítani az embereket. Dániel 12:3. Az értelmesek pedig fénylenek, miként az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Ez az érzelmi intelligenciád. Rá tudsz-e csatlakozni Istenre folyamatosan. És Jézus is beszél a csillagokról, amik a gyülekezet, tehát jelképezik. És testvéreim, én azt szeretném nektek mondani, hogy bármilyen csillagok is vagyunk, ilyen gőgösebbek, hogy akkor fénylünk, amikor akarunk, hagyjuk, hogy eltévedjenek emberek, hajósok, eltévedjenek. Néha, amikor úgy tartja kedvünk, akkor kivilágítunk egy kicsit, világítunk egy kicsit, amikor nem, akkor elbújunk. Azt szeretném nektek mondani, amit itt az igében találunk, hogy Jézusnak, Jelenések 1:16, vala pedig a jobb kezében 7 csillag. Hol van? Hol vagyunk? Jézusnak a lábánál? A zsebében? Hol vagyunk? A tenyerén? Évi, Luca, meg mindannyian, akik itt vagyunk. Jézus a tenyerében metszett minket. Ott vagyunk folyamatosan előtte. Beleírt a neveteket. Ott van a nevetek az ő tenyerén. Tudjátok, hogy mi van az ő tenyerén Jézusnak? Hol van most Jézus? Mondjátok. Hol van most Jézus? Mondtátok a bizottsági meghallgatáson. Ti tudjátok, hogy hol van Jézus most? És mit csinál most? Tessék? Isten jobbja, igen. És közben jár. Értünk. És Ellen White azt írja, hogy amikor imádkozol, akkor fölemelje az ő karját, az ő kezét, megmutatja az atyának. Erről nem beszéltünk a felkészítés során, de tudjátok el, most kettőtök összeadok, jó? Mi van az ő kezén Jézusnak? Begyógyult a szögnek a helye? Nem. Levájt azt írja, hogy egy örökké valóságon keresztül fogja Jézus viselni a szögek, a lándzsa, a töviskorra szorulnak a nyomát. Soha sem fogjuk elfelejteni azt, amit Jézus tett értünk. Amikor mindannyiszor, amikor ránézünk Jézusra, ez fog eszünkbe jutni, hogy mennyire értékesek vagyunk neki. Ő tartja a csillagotokat. Ő tartja meg a mi pislákoló világosságunkat a karjában és kezében. Ő tart meg minket. És a végére hagytam, hogy van olyan is, amikor el lehet veszíteni a világosságot. Csak hogy tudjuk, hogy ilyen is van. János 12:35-ben mondja Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság, az ő maga. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságon, és a világosság fiai legyetek. el lehet veszíteni a világosságot. De veletek ez nem fog megtörténni. Azért, mert Jézusban vagytok elrejtve. Mint mi mindannyian. És engedjétek meg a Nevelés című könyvből egy gondolatot itt a végén, amit Ellen White írt. A világnak olyan emberekre van legnagyobb szüksége, akiket nem lehet eladni, és nem lehet megvenni. Olyan emberekre, akik a lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik nevén merik nevezni a bűnt, és akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelezettségüket. Olyanokra, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. Az ilyen jellem azonban nem a véletlen műve, és nem is a gondviselés különleges kegyelmének tulajdonítható. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse, amely akkor alakul ki, ha az ember az alacsonyabb rendű természetét alárendeli a magasabb rendűnek, ha ő magát Isten és az emberek szolgálatára, a szeretet szolgálatára rendeli. Ezért hadd mondjam el itt a végén az ige hirdetésemnek a címét. Ragyogjon rólatok a szeretet. Ragyogjon rólunk a szeretet. Az a szeretet, amit Jézus szívünkbe ültetett. Amen.